Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Az a lényeg, hogy kényelmes legyen az ágy a szállodában, a többi csak a körítés. Egy NASZ utasokat vendégül látó Mauritiuszi szálloda igazgatójától hallottam ezt a mondást, aki saját bevallása szerint több mint 3000 boldog, immár házas párt köszöntött gyönyörű hoteljében. Persze könnyű neki, hiszen Mark Twain kedvenc szigetén még akkor is jól érezzük magunkat, ha csak az ablakon át bámulunk kifelé és nézzük az óceánt. De bizony előfordulhat az is, hogy valaki rosszul választott, és szakadó esőben, rossz körülmények között egy szakadt szállodában kell a meghitt pillanatokat töltenie. Persze az igazi szerelem sok mindent kibír. Ám nem szabad azért elrontani ezeket a szép napokat, úgyhogy ha valaki igazán izgalmas nászutat szeretne, amely gyönyörű és romantikus, akkor alaposan körül kell néznie a turisztikai piacon. Ha valaki Londont vár, akkor szinte biztos, hogy nem fog unatkozni. Tower Bridge, Hyde Park, Piccadilly Circus, nem érdemes talán tovább sorolni. Persze azért előfordulnak itt kiadós záporok, úgyhogy esernyőt vinni kell. Rómában a Trevi úthoz kell a NASZ utasoknak mindenképpen elzarándokolniuk, ez a szerelmesek találkozó helye. Ha háttal állva bedobnak a vízbe egy pénzdarabot az ifjú pár valamelyik tagja, vagy akár együtt ketten, akkor a legenda szerint visszatérnek az örök városba. Párizs a tipikus NASZ utas célpont, hiszen nincs szebb a diadali árnyékában elsuttogott szerelmes szavaknál. Reggel korán már sorba kell állni az Eiffel toronynál, ha a középső szintig érdemes felmenni. A párizsi szállodai szobák többsége ugyanakkor nagyon, és az ágyak sem mind kényelmesek, úgyhogy ez azért nem tökéletes. Vannak nászutas lakosztályok is, de azok nagyon drágák. Egy párizsi nászutas lakosztály kibérlése egy szállodában olyan sokba is bekerülhet, hogy annyiból már a Seychelles-szigetekre is el lehetne utazni. Prága elképesztő, hogy mennyit változott az utóbbi 5 évben. Egy séta éjszaka a Károly hídon a kedvesünkkel felejthetetlen élményt jelenthet. Friss házasoknak ideális Ferencében a Hotel Rialto. Romantikus szobáiból látni a gyönyörű Rialto hidat, reggel pedig a hotelből kilépve azonnal indulhat az ifjú pár gondolázni. A Szent Márk téren esténként élőzene szórakoztatja a kávéházak látogatóit. Kellemes kikapcsolódást, gondtalan fürdőzést ígérnek azok a klasszikus turista paradicsomok, amelyeket a legtöbb európai nászutas választ. Ilyen például Ciprus, Málta, a Kanári-szigetek, Tunézia vagy Marokkó. Az azért egy kicsit izgalmas, hiszen az európai turisták nyakában Marrakesben gyakran kígyót dobnak, és előfordul, hogy a nyílt színen húznak fogat, biztos, hogy egy nászot itt felejtetlen élményt jelenthet. Ibizára, Majorkára és Korfura is utaznak előszeretettel nászutasok, de amire igazából a legtöbben vágynak, a 40 fokos hőség, a füllet erotika, a titózatos lagunák, vagyis Bora Bora, Tahiti és a Maldív szigetek, ahol még hajót is lehet bérelni és szigetről szigetre járni, hogy így fedezzék fel a gyönyörű hófehér homokos tengerpartokat az ifjú pár tagjai. Természetesen a klasszikus, romantikus, gyönyörű helyek nem olcsóak, de hát az életben általában egyszer megy az ember nászútra, bár mostanában ez már nem feltétlenül így van. Mauritiust már említettem, itt még az esküvőt is érdemes megtartani, nagyon előzékenyek a helybeli szállodákban. A havai szálloda paradicsomok pedig rutinos hotelportásokkal rendelkeznek, a gyors éttermek korlátlan számban megtalálhatóak. Fantasztikus a hely, bár a polinéz táncosok azért a műsor végén felveszik a farmerjüket és beülnek a Chevrolet-be, aztán balra el. Minden esetre Dominikai Köztársaság, Bahama-szigetek, Kuba, Seychelles, úgyhogy szinte végtelen a nászutas lehetőségek száma. Alaposan fel kell tehát készülődni ahhoz, hogy valaki választani tudjon, vagy nem kell választani, és végig kell járni mindent, volt már erre példa. A legdrágább nászút csak nem 3 milliárd forintnak megfelelő összegbe került, és az amerikai páraföld valamennyi kontinensét érintette, végigjárták a leghíresebb luxusszállodákat. A mézesetek eléggé elhúzódtak, a milliómos csemeték ugyanis 14 hónapon át voltak úton. Méri Blankával, a nászutakat, esküvőket szervező Coral Tours munkatársával beszélgettem. Hova mennek manapság a magyarok nászútra?
Egyre inkább mennek egzotikus országokba, az abszolút Bali ilyen utas létszám tekintetében, és tavaly óta Seychelles-szigetek a másik, ami kicsit ilyen ellentétes, ami nagyon erősen jön fel, hogy úgy mondjam.
Ott fehér a homok és a pálmafák a víz fölé nyúlnak, hogy miért? Mi alapján választanak a magyarok?
Igen, ezt Seychellen ott mindenképpen ez, hogy fehér a homok és a pálmafák a víz felé nyúlnak, és nyáron nem esik az eső.
Akik esetleg mégsem nyáron tartják az esküvőt, nekik már esélyük nincs. egy Balira vagy egy Szeserre, másból kell választaniuk?
Balira vagy Szeserre is van természetesen esélyük, nem csak ez a kettő működik azért nyáron sem, de ez a kettő legnépszerűbb, de hogyha valaki mondjuk ősztel vagy télen csinálja az esküvőt, az egész Karib térség rögtön beúszik, Barbados, Saint Lucia, ezek az apró szigetek mellett még ugye hát a nagyon népszerű az Kuba, illetve hát Dominika, Mexikó is ezek közé tartozik. Maldív az egy örök sláger, aki mondjuk nem esküvőt szeretne, hanem csak nászutat, ők abszolút. Mondjuk oda nyáron is azért szoktak utazni, most már egyre inkább felvilágosultak az emberek, és akkor nem csak a táblázatok alapján, hanem mindenféle egyéb információ alapján is döntenek. Tulajdonképpen bármit, amit kitalálnak, azt meg lehet csinálni.
Említette, hogy nászút és esküvő között különbség van. Ez azt jelenti, hogy ugye nászút az, amikor Magyarországon valaki összeházasodik, és utána irány a világ, mondjuk a Seychelles-szigetek vagy a Maldív-szigetek. Az esküvő esetén külföldön van maga a ceremónia is?
Így van. Tehát vannak nyilván ez a többség, aki itthon megvan az esküvő, és akkor utána egy nagyon emlékezetes utazást szeretne nászútként, ők vannak többen, és akkor most már egyre többen vannak azok, akik úgy határoznak, hogy azt a pénzt, amit úgymond erre a lakodalomra költenének, azt inkább arra szedik össze, hogy itt hagyják a családot, és akkor ketten elutaznak valahova, és vagy egy hivatalos, vagy egy nem hivatalos ceremónián mondják ki az igent.
Mi a különbség a kettő?
A kettő között mindösszesen annyi a különbség, hogy a hivatalos esküvőt, azt itthon lehet honosítani, tehát utána nem kell itthon esküvőt tartani, hanem csak ez a honosítás van. A nem hivatalos az a ceremónia általában vallási okokból bizonyos országokban nem lehet csak az ottani vallással együtt tartani hivatalos esküvőt, vagy nagyon bonyolult, és akkor jön a képbe. Ez viszont ezek kidolgozottabbak szerűen azért, mert hogy ugye ha már nem hivatalos az esküvő, akkor általában sokkal komplettebb a csomag.
Ha nem hivatalos, akkor mi értelme van?
Az az értelme, hogy attól még, hogy nem hivatalos maga a ceremónia, ez ugyanúgy lezajlik. Tehát itt is sokszor van az például, hogy egy pár bemegy előre egy polgári házasságkötő terembe kettesben, kimondja az igent, és mondjuk egy vagy két hét múlva lesz csak az egyházi esküvő, ami igazából nem hivatalos esküvő itthon, mert ugyanez az értelme a kintinek is. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép ceremónia. Tehát például a Maldivon dobosok kísérik a párt, egy parcok az fel van díszítve, virágok, helyi, mit tudom, ilyen lábmosok, mosót ceremóniától kezdve minden, attól még ugyanolyan emlékezetes, annyi, hogy itt is ugyanúgy akkor a polgári házasságkötetelembe be kell mondani, és ki kell mondani az igent, alá kell írni a papírokat.
A hivatalos esküvő pedig azt jelenti, hogy Magyarországon nem is kell semmit csinálni, hanem csak be kell szerezni az iratokat, és aztán irány mondjuk Barbados?
Csak, az mondjuk igen, ez azt jelenti, hogy be kell azért szerezni az iratokat. Legtöbb helyen nem kell azért olyan sok irat, kivéve, hogyha volt válás is előtte, vagy pedig valamelyik külföldi állampolgár. De egyébként legtöbb helyen már gyakorlatilag az anyakönyvi kivonat elég, és mivel az új típusú anyakönyvi kivonat, ez már három nyelvű, ezt szoktuk mondani az utasoknak, hogy ezt kérjék ki, és ahol az angol vagy a francia változat elfogadott, ott ez rendben van, és amikor visszajöttek, akkor kezdődik előről, mert akkor ezt egy hiteles fordítással kell visszafordítatni magyarra, és azzal kell bemenni az anyakönyvi hivatalhoz, és itt záródik le tulajdonképpen a hitelesítés.
Akik ilyet szervezhetnek, nem sajnálják azt, hogy a nász népet azt a helybeliek adják, és nem feltétlenül a rokonok? Vagy van, aki bére egy repülőt, és kiviszi a családtagokat is?
Nálunk még ilyen nem volt, hogy béreltek volna repülőt, de persze megoldható lenne ez is. Volt nagyobb esküvőnk, egy kubai esküvő volt, ez egy ilyen körülbelül 15 fős volt. Ott ez értelemszerűen nagyobb, tehát több zenészek, stb., de a legtöbb az nem ez. Tehát ez pontosan arra szól, hogy valaki nem akarja a családot kvázi az esküvőn itatni, etetni, stb., és akkor emiatt ők ketten utaznak, de az mondjuk azért többször előfordul, hogy esetleg valamelyik párnak a szülei, vagy mind a kettő szülő, vagy barátok kimennek velük, és akkor ők is ott részt vesznek ezen a ceremónián.
Fotót azért szoktak küldeni az otthon maradott családtagoknak?
Gondolom, igen. Mi is szoktunk és legtöbb esetben fotót kapni tőlük, illetve hát miatt a címlap pályázat miatt, hogy felkerülhetnek a nászutak katalógus címlapjára, nagyon sok pártól kapunk ténylegesen fotókat.
Gondoskodnak-e kint a különböző exotikus országokban a tanúkról, vagy a ceremónia leszervezőiről, tehát ezt tekinteti az utas megoldottnak, vagy pedig kell itthonra azért tanúkat vinni?
Nem kell tanúkat vinni, ezt tekinthetik egész nyugodtan megoldott, ezt többnyire a szállodából a személy ennek két tagja az a tanú.
Akkor hirtelen jött ismerős, mondjuk a főszakás lesz a tanú.
Tulajdonképpen ő neki nagy funkciója nincsen, csak az, hogy szignózza vagy aláírja az adott dokumentumot, úgyhogy eredsző főszakács is.
Arra volt már például, hogy menet közben valaki meggondolta magát?
Nem. Olyanról tudok már sajnos, hogy olyan nászutasról, akik már azóta nincsenek együtt.
Mi volt eddig a legizgalmasabb és legfurcsább kérés?
Mondjuk a legkülönlegesebb esküvőnk az talán a tenger alatt járós esküvő volt, hogy egyik pár Mauritiuson házasodtak össze, és nagyon nem szerették volna azt, hogy így úgymond őket bárki lássa el közben, és emiatt tényleg egyszer tenger alatt járón volt az egész ceremónia, illetve egy búvár videózta kívülről a ceremóniát a tenger alatt járó körül.
Hát akkor garantáltan csak a cápák voltak a tanúi.
Egyértelmű, tehát ott aztán ez tényleg biztosítva volt, úgyhogy neked nagyon különleges is egyébként egy ilyen esküvő